Sziasztok, Kalmár Elvira vagyok, és szeretettel köszöntelek benneteket a HR Gen Podcast sorozat következő epizódjában, amit a Kaptár közösségi irodában veszünk fel. Én szervezetfejlesztő vagyok, de a dolog érdekessége vagy pikantériája, hogy a Kaptár alapítója is, és mindjárt elárulom, hogy mi lesz a mai témánk, aminek meglepetés van köze egyébként a közösségi irodákhoz is. Megoldásfókuszú szervezetfejlesztőként én elég jól tudom, hogy sokszor van egy csomó olyan témánk, amiben a MÁ-ban nagyon nehéz igazán jó választ adni, hiszen nem tudjuk, hogy mihez képest kellene megtalálnunk a jó választ, és lehetne akár a mai témánk az is, hogy hibrid munkavégzés, home office, irodai munkaidő aránya. Mégsem ez lesz, mert hogy arra szeretnélek meginvitálni titeket, hallgatókat, hogy nézzünk erre a témára egy kicsit a jövőből, nézzük meg, hogy milyen tendenciákat látunk, mifelé haladunk, és lehet, hogy onnan nézve egész más válaszokat fogunk adni erre a kérdésre. Én már biztosan látom, hogy jönnek és érkeznek a platform alapú szervezetek, amiknek az előfutárai már itt vannak Magyarországon is, szóval nem beszélhetünk róluk úgy, mint valami jövőbeni futurisztikus dologról, bár leginkább még a taxisokkal és az ételfutárokkal találkozunk, de mindjárt meglátjátok, hogy ez ennél sokkal inkább jelen van az életünkben. Szóval miről is szeretnénk ma veletek beszélgetni, nektek mesélni két vendégemmel, akit mindjárt bemutatok. A témánk az az, hogy mi a helyzet a digitális nomádokkal, vannak-e már, hol vannak, hogy vannak, mire van szükségük, lehet, hogy ez egy tendencia, amivel érdemes foglalkoznunk, és hogy ez vajon milyen kihívásokat és milyen lehetőségeket jelent a HR számára. Két vendégem van, akivel erről fogok beszélgetni, Laufer Viki és Pécsi Judit, és mindjárt meg is kérem őket, hogy egy picit mutatkozzanak be. Viki, kezdjük veled. Te mit mondanál magadról, mivel foglalkozol azon kívül, hogy digitális nomád vagy?
Sziasztok! Tehát, ahogy Elvira is mondta, egyrészt digitális nomád vagyok, másrészt coach, pszichológus, emellett pedig kite-instruktorként is foglalkozom. Elsődlegesen a digitális nomád kultúrát, életmódot promotálom, illetve ezzel együtt remote first szervezeti kultúrát, de azt kiemelném, hogy nem gondolom úgy, hogy mindenkinek távolról kellene dolgozni, amiben én hiszek, viszont, hogy mindenki megérdemli, hogy úgy éljen és úgy dolgozzon, hogy a lehető legjobb életet tegye saját maga számára lehetővé. És abban is hiszek, hogy bármilyen messze is van ez a vízió, gyakorlatilag, hogyha kis lépésekből állítjuk össze az ütemtervet, akkor ez nem csak, akár nem csak éveket, hanem akár pár hónapot is igénybe vehet, hogy elkezdjünk úgy élni, ahogy mindig is szerettünk volna.
Ez már most nagyon jó hangzott, rengeteg kérdésem lett, de előbb hagyom, hogy Judit is bemutatkozzon, aki nem csak HR vezető.
Igen, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Pécsi Judit vagyok, és az Unión biztosító HR vezetőjeként dolgozom, de azt is kell róla tudnom, hogy megoldásfókuszú szervezetfejlesztéssel is foglalkozom, és egyébként szerintem az én pályám abban különleges, amiért tényleg nagyon hálás vagyok, hogy nagy változásokat éltem meg, nagy változásoknak lehettem a része, időnként a karmestere is, legyen ez felvásárlás, összeolvadás, vagy különböző szinergiák kiépítése vállalatok között. Úgyhogy én azt szoktam mondani, a változás az biztos, hogy egy személyes és egy szakmai karmám is nekem. És egyébként, Viki, mélyen tudok ahhoz csatlakozni, amit mondtál, hiszek abban, hogy egy életünk van, nincsen egy bennünk lakó munkavállaló, akit másképp kéne kezelni, mint az egész embert. Sőt, azt gondolom, hogy az a cél, hogy legyünk egészek munkában és munkán kívül is. És ez a digitális nomád kérdés is egy izgalmas aspektusa ennek.
Ó, szuper. Újabb kérdések tömkelege burjánzik már a fejembe, de induljunk egy kicsit az elejéről, jó? És akkor én is egy picit mesélek, mert pont ahogy így reggel érkeztem és készülődtem, és eszembe jutott egy csomó emlék, itt ülünk a Kaptárban, amit már több mint 10 éve alapítottunk, és világosan emlékszem, hogy akkor 10 évvel ezelőtt azt vizionáltuk, hogy nagyon gyorsan pár éven belül rengeteg olyan szabadúszó ember lesz Magyarországon is, aki nem otthonról szeretne dolgozni, vagy igénye van arra, hogy egy közösséghez tartozzon, és szívesen ül be egy olyan helyre, ahol mások is hasonló életformát választva élnek és dolgoznak. És azért én jól emlékszem arra is, hogy az elején nem volt ez olyan sima püte, és nagyon-nagyon sok évig el kellett magyaráznunk, hogy egyáltalán mit jelent egy közösségi iroda. És igazából az, hogy ma kicsit szétnézve látom, hogy a kaptár egyre nagyobb lett és bővül, és hogy egyre több külföldi dolgozik benne. Ez lett az, amitől én azt gondoltam, igen, rátapintottunk mi annó valamire, de azt hiszem, akkor még nem értettük meg igazán, hogy nem feltétlenül a helyi szabadúszóknak lesz ez a mekkája, hanem sokkal inkább azoknak a külföldi digitális nomádoknak, akik valamilyen oknál fogva Budapestet választják a munkavégzésük vagy tartózkodásuk helyszínéül egy ideig. És ez persze nem jelenti azt, hogy itt csak külföldiek vannak, de azért azt jelenti, hogy viszonylag nagy részben, nagy arányban lehet velük találkozni. Szóval itt ülünk a budapesti digitális nomád Mekkában, és hát nem véletlenül ül Viki itt velünk, mert hogy engem biztosan az érdekel nagyon, hogy lesz valakiből digitális nomád. Belőled hogy lett, Viki?
Igazából mindig is szerettem utazni, és már a Covid előtt is nézegettem, hogy léteznek digitális nomádok, de én mindig erre úgy tekintettem, hogy ez egy keveseknek elérhető életmód, és nagyon szuper lenne így dolgozni. Én közel 10 évet telekommunikációval foglalkoztam, és IT pozícióban voltam projektmenedzserként, product ownerként, úgyhogy el tudtam képzelni, hogy én is távolról dolgozom, hiszen karrierem kezdete óta dolgoztam akár indiaiakkal, akár olyan csapatokkal, akiket nem láttam személyesen, vagy csak pár havonta láttam. De a Covid előtt ezt nem tartottam lehetőségnek, és 2020-ban, amikor eljött hozzánk a Covid, nekem ezzel egy időbe kezdődött a szenvedélyem, a kitesurf iránt, és a kettő egybe esett, és a nyári időszakban eljutottam Görögországba, ahol elsőként találkoztam digitális nomádokkal. Ők olyan teljesen normális munkavállalók voltak, akiket nyugaton elengedett a cég, hogy távolról, Görögországról dolgozhasson, hiszen, hogyha emlékeztek, és feltételezem, hogy emlékeztek még, hogy 2020 nyarán a legtöbben otthon ültünk, így páran ezt már akkor kihasználták, hogy ahelyett, hogy otthon üljenek a füllet melegbe, inkább egy tengerparti destinációt célozzanak meg, és ekkor volt bennem felismerés, hogy nem tudom, hogy meddig fog tartani a Covid, hál' Istennek nem tartott olyan sokáig, mint ahogy egykor gondoltuk, de felismertem, hogy ez nekem egy lehetőség, hogy elkezdjek így élni, és is, hogy egyáltalán legyen egy ilyen hatalmas változás megint a munkavilágába, ami a Covid nélkül valószínűleg hosszú évtizedeket vett volna igénybe, hiszen elkezdenek majd máshogy dolgozni az emberek, és nem csak, hogy máshogy dolgozni, távolról dolgozni, hanem elindult egy gondolkodás az emberekbe, tehát, hogy otthon voltunk, és mindenki elkezdett azon gondolni, hogyha egyszer kiszabadulunk, vagy ha nem szabadulunk ki, akkor hogyan szeretnénk élni. És szerintem ez az, ami megváltoztatta a perspektívet nem csak bennem, hanem a legtöbb emberben, hiszen ma már elég kevés olyan iroda van, ahol 100%-ba be kell járni. A legelterjedtebb az lett, hogy hibrid járunk be, ami azért a koronavírus előtt ritkaság volt, és csak kevesebbnek a jutalma, és egyre többen vannak olyan fiatalok, vagy akár nem fiatalok, akik azt választják, hogy ahelyett, hogy lokálisan dolgoznának, akár mondjuk hónapokat töltenek külföldön, mint például én is.
Én akkor picit még megállnék itt a Covid-nál, és mindjárt majd Juditnak is szót adok. Csak közben nekem is eszembe jutott még egy történet, pont említetted, hogy keveseknek adatott meg a Covid előtt, hogy home office-ból dolgozhassanak. Mondjuk mi pont egy olyan cégnél dolgoztunk, a Telekomnál mind a ketten, ahol ugye nekem a csapatom is ezen dolgozott, már évekkel ezelőtt az volt a cél, hogy heti 3 nap távmunkába tudjanak a kollégáink dolgozni, mire az új székházba költözünk. Ezen rengeteget dolgoztunk, hogy a vezetők is nyitottak legyenek, elfogadják ezt, a bizalmatlanságot áttörjük, és bizalmat építsünk az otthonról dolgozás irányába is. Arról nem beszélve, hogy a jogi szabályozás azért akkor igencsak szűkös kereteket adott nekünk erre, és nagyon ügyesnek és okosnak kellett lenni ahhoz, hogy a jogszabályi követelményeknek is meg tudjunk felelni ezzel a heti 3 nap otthonról végzett munkával. Aztán jött a COVID, és kiderült, hogy azért a legtöbb tudás alapú munkát tényleg el lehet végezni távolról. Ugye még mindig úgy gondolkodunk benne, hogy otthonról és vagy a munkahelyről, miközben azért, ahogy te is mondod, otthonról vagy bárhonnan, és eszembe jutott nekem is egy történet, én akkor pont viszonylag intenzíven dolgoztam az egyik biztosító társaságnak a HR csapatával, pont nem a Juditékkal, de ott például, mint kiderült a HR vezető, ő Ibizáról dolgozott, hiszen ott is volt egy háza, és otthon lenni végül is Ibizán is lehetett. Judit, te mit láttál, nektek milyen változást hozott a COVID az életetekbe, de leginkább abba, ahogyan a munkavállalókhoz viszonyultok, vagy az ő jelenlétükhöz a munkahelyen?
Én régóta úgy élem meg a pályámat, hogy ez nem szól másról, mint a határok feszegetéséről, és mihelyt a business as usual-lá válik, rögtön el kell kezdeni a következő határokat feszegetni. Hát ennek egy állati nagy lendületet adott a pandémia. És most belegondolok, hogy jelen pillanatban, hogy gondolunk mi a digitális nomádokra például, akkor visszamegyek időbe, és azt mondom, hogy ahogy gondoltunk annak idején a távmunkára. Mert hogy ennek voltak olyan emberi vezetői oldalai, hogy én emlékszem beszélgetésekre, ahol az volt a téma, hogy már hogy foglalkozna a feladatával, osztatlan figyelemmel, ha előtte a mosógépet indította be. Tehát ez a része, ez már nem kérdés. Ennek a szervezeti része most már egészen jól megoldott. Megvannak a jogi keretek. És akkor azt gondolom, hogy akkor most jönnek a mi digitális nomádjaink, akik újabb kereteket feszítenek szét, és jelen pillanatban, ha belegondolok, vállalati keretek közé ezt helyezve, több szétfeszélgetést látok, mint megoldást jelenleg még.
Egy kicsit, ha belegondolok, elárulom nektek azt is, hogy Vikit ismerve és intenzíven követve a munkáját, bennem is megfogalmazódott a vágy, hogy én is szeretnék digitális nomádként élni, vagy ugye, megoldás fókuszon elkezdtem nézegetni, vagy már így is élek. Szóval azért akarok erről egy picit beszélni, mert nagyon könnyen azt gondolhatjuk, hogy ez csak a fiataloknak valami hóbortja, és hogy azok engedhetik meg ezt maguknak, akik még fiatalok, a családjuk nem köti le őket, az iskola nem köti le, a gyerekeik iskolája, óvodája nem köti le őket, és majd úgy is lenyugszanak, és aztán szépen itt maradnak a fenekükön. Jelentem, van másik korosztály is, aki szívesen él azzal a lehetőséggel, hogy akár hónapokra Bécsbe költözzön, vagy Dél-Spanyolországba télen, és onnan végezzem a munkámat. Ugye én nem másnak vagyok a munkavállalója, vállalkozóként ezt megtehetem, de hát mégis az ügyfeleimnek is el kell magyaráznom, hogy kevésbé számíthatnak arra, hogy egy órás, két órás coachingra, workshopra én személyesen megjelenjek, hiszen én itt lehet, hogy Madeirán vagyok. Picit meglepődnek időnként, és aztán kedvesen mosolyognak, hogy hát ezt végül is, aki szabadúszó, az ezt megteheti. És akkor tulajdonképpen erről szól azért a mai beszélgetésünk, hogy lehet, hogy nem csak a szabadúszók tehetik ezt meg. És Viki, hozzád fogok megint fordulni. Egy kicsit mesélsz nekünk arról, hogy hogyan él és dolgozik egy digitális nomád, vagy mondjuk te. Szóval, hogy egy picit a függöny mögé lássunk, hogy néz ki a napod, hol van benne a munkavégzés helye? Ugye ezt hallottuk Judittól is, hogy a legnagyobb izgalom, kíváncsiság az pont abból van, hogy vajon dolgozik-e az ember, vagy inkább, főleg ha valami napos helyen van, inkább a hasát sütteti, kitesurföl, vagy egyéb más izgalmas dolgokat csinál.
Hát igen, mosolygok, mert ugye az én portfólióm is elég szerte ágazó, és az is meg szokta határozni, hogy áll össze a napi rendem, hogy éppen hol tartózkodom, hiszen évelején mondjuk 2 hónapot töltöttem Vietnámba, ami azt jelentette, hogy ott volt 6 óra eltérés, akkor részben dolgoztam Baliról is, ahol meg 7 óra eltérés volt, ami azt jelentette, hogy nekem a reggelem kezdődött akkor a szabadon választott tevékenységgel, és utána 3-4 óra körül kezdtem el dolgozni, tehát az egy picit ilyen fordított nap volt. De hogyha például a legelső ilyen digitális nomád kiküldetésemre gondolok, ami a Zöldfoki szigeteken volt, akkor például én még munkavállaló voltam, tehát teljes értékű alkalmazott voltam, és 40 órában dolgoztam. Azzal a különbséggel, hogy ugye nem Magyarországon tartózkodtam, és én akkoriban egy Airbnb-t béreltem. Azon kívül, hogy reggel 7-kor kezdődött a napom, mert 2 óra eltérés volt, és 3-ig tartott, tehát hogyha mondjuk egy normális 8 órás napot veszünk figyelembe, nem pedig azt, hogy mondjuk vannak esetleg előtte, meg utána is meetingek, ugyanúgy nézett ki, mint hogyha itt ültem volna. Tehát, hogy semmi különbség nem volt. Nyilván én ezt kicsit kellemesebben töltöttem. 2021 tavaszáról beszélünk, amikor elég erős lockdown, talán a legerősebb lockdown volt itt Budapesten, tehát hogy nyilván én ki tudtam menni maszk nélkül akkoriban a szabad levegőre, ahol azért 23 fok volt akkoriban, nem pedig nem tudom, 10, 0, mínusz 10, ahogy nyáron, nem nyáron, télen nálunk szokott lenni. Viszont a különbség abban volt, hogy én mivel töltöm a szabadidőmet. És az, hogy én mivel töltöm a szabadidőmet, abban semmilyen munkáltatónak nincs beleszólása. Tehát onnantól kezdve, hogy én befejeztem a feladataimat, tehát ezen amúgy az én felfogásom, hogy érdemesebb amúgy inkább feladatra, mint munkaidőre szerződni, én freelancerként ebbe hiszek. De azon kívül, hogyha én elvégzem a feladatomat, vagy kitöltöm azt a munkaidőt, amiben szerződtünk, én úgy gondolom, hogy gyakorlatilag segítem is a munkáltatót azzal, hogy boldogabban töltöm ki a szabadidőmet, hiszen én, amikor visszaérkezek a munkanapomba, akkor sokkal több energiával, lelkesedéssel, és akár fókusszal is vetem bele magamat a feladatokba, mint hogyha ezt egy olyan környezetbe tenném, ahol én mondjuk picit depressziós vagyok, ahol nem érzem magam komfortosan, ami nem tölt fel energiával. És ezen kívül nem csak ez az energia aspektusa van, hogy én megteltem azt, hogy megválasszam, hogy hogyan akarok élni, és hogy van a szabadidőm, hanem az is, hogy én ezáltal lojális leszek hozzád, hiszen te lehetővé teszed számomra azt, hogy én valóban úgy élhessek, ahogy szeretnék. És ez az, amit szerintem nagyon sokan nem fognak fel még itt Magyarországon, de nem csak Magyarországon, hanem egyáltalán nyugaton is, hogy ennek mekkora ereje van, amikor itt így úgy próbáljuk, nem tudom milyen hálókkal összeszedni gyakorlatilag a jelentkezőket bizonyos pozíciókra, amikor dolgozhatnánk digitális nomádokkal is, és ők azért cserébe, hogy megengedjen nekik, hogy egy kicsit flexibilisek legyenek, nem csak, hogy lehet, hogy sokkal lojálisabbak lesznek hozzád, de adott esetben akár mondjuk a monetáris juttatásokat máshogy élik meg, tehát hogy költségcsökkentés szempontjából is lehet egy ilyen aspektusa. Én akkor is azt emelném ki, hogy valószínűleg a mai világban lojalitás az, ami a legerősebb érv lehet, hiszen számomra is sokat jelentene az, hogyha mondjuk évekig tudnék ugyanannak a cégnek dolgozni, azzal a kitétellel, hogy én megválaszthassam, hogy honnan.
Kérdeztem volna, hogy mire van szükséged, hogy jól tudj kapcsolódni egy szervezethez, de ezt most tök jól megválaszoltad, Viki, úgyhogy nézzük a másik oldalt. Judit, szerinted mit kellene, vagy mit lehetne elkezdeni másként csinálni a HR-es gondolkodásunkban, ahogyan csináljuk a dolgokat ahhoz, hogy igazából felkészüljünk erre a világra, ami van, itt van körülöttünk, és jön.
Mielőtt erre válaszolnék, hogy reagáljak a felvezetődben, azt mondtad, hogy ez nem csak a fiataloknak az úri passziója. Hát ahogy készültem erre a beszélgetésre, próbáltam számokat keresni, mert az kell az én agyamnak a számok, és hogy avval szembesültem, hogy mennyire nem azok a digitális nomádok, akiket mi hiszünk annak. Az a felmérés, amit én olyan hitelesnek láttam, és át tudtam fogadni, egészen meglepő számokat mondott, azt mondja, hogy a jelenlegi digitális nomádoknak csupán a 44%-a kerül ki az éből, az összes többi, a többi korosztályból, generációból. Az is nagyon érdekes volt számomra, hogy a jelenlegi digitális nomádoknak a 66%-a munkavállaló, és a fennmaradó 34%, aki vállalkozó, vagy gig worker, vagy szabadúszó, vagy bárhogy hívjuk őket. És engem ez a 66% munkavállaló, ez mélységesen ledöbbentett, mert azt mondtam, hogy és ez hogy a fenébe csinálják a cégek. És hogy mi kell ehhez, és akkor itt kanyarodok rá erre a kérdésre. Ahogy mondtad, Viki, hogy te meg akarod választani, hogy honnan dolgozol, az időd egy részébe kapcsolódsz a vállalathoz, egy időben pedig az időd egy részében meg magad akarod ezt beosztani. Szerintem ez alapvetően nem más most digitális nomádok és nem nomádok között. Szóval marha hosszú ideig tartotta magát a 19. századi munkafogalom, először a helyeset szét, pikpak, és a második, ami most szétesik, az az idő, a munkaidő. És hát ha őszinte vagyok, akkor a vállalati keretek között azt mérjük, amit tudunk, és mit bírunk mérni, az időt. És akkor az felment bennünket arról, az alól, hogy akkor tovább gondoljuk a dolgot. És az ilyen kérdések, mint amit te is behoztál, Viki, meg a digitális nomád kérdés. Te azt mondtad nekem, hogy értelmes munkát szeretnék végezni. Szeretném tudni, mik az elvárások, mi a célok, mi az én outputom, én ebben milyen értéket hozok létre. És akkor én kérdezem azt, hogy nem minden munkavállaló ezt akarja.
És akkor már ott is tartunk az egyik kedvenc kis témámnál, hogy vajon miért adjuk a fizetést a munkavállalóinknak, és hogy ezen HR-esként bizony igencsak dolgunk elgondolkodni, és hogy a munkaidejükért adjuk, a tapasztalatukért, a tudásukért, az elvégzett munkáért, vagy az értékteremtéshez való hozzájárulásukért. Számtalan lehetőség van is, hogy ebben is, ahogy te is mondod, Judit, be vagyunk állva és rászokva arra, hogy leginkább a munkaidő plusz tapasztalat kombinációval kalkuláljuk ki a béreket. Miközben mondjuk én is simán tudom nektek mondani, hogy azért szabadúszóként vagy tanácsadóként az én munkámnak legkevésbé van idő alapú árazása, és sokkal inkább a hatáshoz való hozzájárulás az, ami számít. Egyáltalán akkor hajlandóak fizetni a munkámért, ha van neki valami látható hatása, a változás az emberek a szervezet életében. Én egy picit tovább feszíteném ezt a témát a lehetőségek irányába. Ti mit láttok? Hol tudna a HR legközelebb egy jó nagyot lépni abba az irányba, hogy, ahogy te is mondod, Judit, ne csak a Z-generációra fókuszálva, hanem mindannyiunk, minden munkavállaló igényére fókuszálva egy picit tartsuk a lépést a tendenciákkal, a trendekkel.
Én azt mondanám, hogy mindig megkeresném, és ez vállalatonként, és munkakörönként, és máshol van, azt a határt, ameddig autonómiát tudok adni az embereknek a munkájuk végzésében. A másik oldalról megnézném, hogy tudom-e, hogy milyen célok vannak azokhoz, hogy lehet az egyes munkaköröket, az egyes embereket kapcsolni, és vajon meg tudjuk ezt fogalmazni, meg tudjuk ezt mérni, el tudjuk ezt magyarázni. És ha ezek a keretek megvannak, akkor minden mást el tudnék engedni. És az is nagyon érdekes, hogyha eredményt akarunk elérni, akkor ehhez vajon nekem engedélyt kell kérni a főnökömtől. És ez az egész eredményben való gondolkodás előhozza azt, hogy akkor mi a struktúráknak a szerepe, mi a vezetők szerepe ebbe az egészbe. Szóval ez egészen nagyra és bátorra nyitja ki a képet.
Viki, te a másik oldalról nézem, mit üdvözölnél szívesen első lépésekként?
mosolygok, mert az van a fejemben, hogy ugye szervezeti dizájnnal is dolgozom, és egyrészt van az emberi oldala, hogy digitális nomádként ki mit szeretne. Másrészt én azért dolgoztam a sokféle setupba különböző cégekkel, nagyobbakkal, kisebbekkel, ugye alkalmazottként és freelancerként is, és szerintem az is nagyon fontos, hogy maga a szervezet hol képzeli el magát egy intervallumon. És az én fejemben az van, hogy mondjuk egy 5-10 év múlva oda fogunk kifutni, ahol lesznek olyan cégek, akik azt mondják, hogy ők kifejezetten azt szeretnék, hogy mindenki bejárjon, és lesznek olyan emberek, akik kifejezetten ezeket a vállalatokat fogják keresni, mert ők szeretnek bejárni. És ezzel szemben lesznek olyan cégek, akik azt mondják, és vannak is, és Magyarországon is vannak ilyen cégek amúgy, már jelenleg is, hogy mi remote first vagyunk, ami azt jelenti, hogy egyáltalán nem találkozunk, vagy mondjuk fél évente, évente egyszer vagy kétszer az egész csapat találkozik. És a kettő között viszont van egy egész széles sáv, ahol én azt mondhatom, hogy te elmehetsz mondjuk 6 hónapra, elmehetsz mondjuk 3 hónapra, elmehetsz mondjuk 1 hónapra, lehet, hogy én ezt juttatásként adom neked, lehet, hogy ez a szerződésed része, lehet, hogy ezzel motiválni akarlak téged, és akkor találkozik ott a másik oldalon a munkavállalókkal, akik azt mondják, hogy én ezt egyszer akarom kipróbálni, mert úgy érzem, hogy ez hiányzik az életemhez, vagy kipróbálnám, de nem vagyok benne biztos, vagy pedig valóban így szeretnék élni, akár mondjuk évekig, akár mondjuk örökre. Úgyhogy úgy gondolom, hogy létre kell jönnie egy párbeszédnek a munkavállalók és a vállalatok között. És itt nem csak arról beszélünk, hogy valaki mondjuk utazni szeretne, hanem én beszéltem mondjuk olyan 5 gyerekes családapával, aki azt mondta, hogy én nem tehetem meg jelen pillanatban azt, hogy mondjuk utazzak, de bizonyos szempontból hasonló jogokért szeretnék küzdeni, mint te, hiszen 5 gyerek mellett nagyon nehéz nekem a bejárás, és ugyanazt a fajta rugalmasságot keresem, amit te is megvalósít a saját magad számára. Tehát itt különböző sorsok vannak, amik egybeesnek azzal, hogy én mennyire szeretek egy irodában lenni, és mennyire vágyok arra, hogy abban az irodában ott legyenek az éppen aktuális kollégáim, vagy csak egy közösséghez szeretnék tartozni, illetve a munkaköröm ezt lehetővé teszi, vagy nem. Szóval én azt gondolom, hogy itt lesz egyrészt nagyon nagy tere a szervezeti dizájnereknek is, egyrészt, hogy segítsenek a cégeknek ebben, segítsék a vezetőket is, hiszen minden vezetőnek nagyon magába kell néznie, hogy ő ezt amúgy tudja és képes arra, hogy elengedje az embereit, vagy ő azon az intervallum mezőbe helyezkedik el, ahol ő ezt nem szeretné, és meg kell találnunk a helyünket ezen a mátrixba valahol, tehát hogy így vezetőként, munkavállalóként, cégként, hogy hol akarunk elhelyezkedni. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes stratégiai játék lesz szerintem itt a következő években.
És biztos, hogy érdekes stratégiai játék lesz, mert ugye például azt jól látjuk a szakirodalomban is, hogy Amerikában is a pandémia után megpróbálták visszaparancsolni a munkavállalókat, amiknek a big resignation, a nagy felmondási hullám lett a következménye. Szóval most is, ahogy erről beszélgetünk, a rugalmasság az egyik ilyen fontos kifejezés, amit én így többször aláhúznék, és most még csak arról a részéről beszélgettünk, vagy arra tettünk egy kis hangsúlyt, hogy bent van-e az irodában, vagy valahol máshol van az ember. És hogy még mindig teljes állásban gondolkodunk, és még mindig a munkavállalók összességében gondolkodunk, mint a szervezet. És akkor én azért ezt szeretném egy kicsit megint tovább feszíteni, ha már feszegetjük a határokat. Szóval te is említetted, Viki, hogy portfóliód van. Ami azzal jár, hogy nem egy helyen dolgozol, bár szeretnél, ezt is hallottuk, ez se lenne rossz, de hogy közben többféle dolgot csinálsz, és ebből a többféle dologból állítod össze a saját portfóliódat. Én azért azt látom, hogy Magyarországon még nagyon gyengén állunk abban, hogy a munkavállalóinknak megadjuk azt a rugalmassági lehetőséget, hogy ne teljes munkaidőben dolgozzanak velünk vagy nálunk, és inkább a ritka kivétel az, amikor olyan részmunkaidős, félmunkaidős, osztott pozíciókat hozunk létre a szervezetekben, ami lehetővé teszi azt, hogy a munkavállalóinknak nagyobb rugalmassága legyen, ne csak azt megválasztani, hogy honnan dolgoznak, hanem azt is, hogy mi mindent tesznek bele a saját portfóliójukba. És akkor innen még egyet szeretném tovább feszíteni, mert hogy ugye ti mindketten tanultatok nálam, szóval beszélgettünk erről sokat már együtt, hogy a szervezet nem csak a munkavállalóinak az összessége. Bár HR-esként szeretünk gyakran így nézni a szervezetre, de hogy az értéket nagyon sok más emberrel együtt hozzák létre a szervezetek, a vállalatok gyakran több szervezet kollaborációjában, alvállalkozókkal, freelancerekkel, beszállítókkal, tulajdonképpen ökoszisztémákat alkotunk. És hogy ezekben az ökoszisztémákban is dolgoznak olyan emberek, akik ma már lehet, hogy digitális nomádok, vagy a portfóliójuknak csak egy része az, hogy velünk is dolgoznak. Szóval engem ez is izgat még, Judit, hogy te mit látsz, erre lesz már hamarosan lehetőség ezt egy kicsit rugalmasabban kezelni. Mi jöhet ebből a hullámból, ahol már nem csak a munkavállalókba gondolkodunk, vagy egyáltalán mi van már jelen, mert az is lehet, hogy sokkal több minden van már ebből itt, mint amit én gondolok.
Azt gondolom, hogy a távmunkával kapcsolatosan sok mindenben ügyesebbek lettünk, ami segíthet a részidős foglalkoztatásban, a digitális nomádok foglalkoztatásában, vagy egész egyszerűen abban, hogy outputra szerződünk, egy adott outputra munkavállalóként is, hogy ez nem egy vállalkozói privilégium, hanem a munkavállalók is tudnak outputra szerződni, és ha nekem nem fér bele X, csak annál kevesebb, akkor dolgozhatom, akkor kevesebb időben dolgozom, de nem az időt mérem, hanem az outputot. Én azt gondolom, hogy sokat fejlődtek a vállalatok bizalomban. Most már nem kell elmagyarázni a vezetőknek, hogy nem kell a szemükkel nézni az embert, hogy dolgozzon. Most már ügyesebbek vagyunk arra, hogy haladjunk ez az output fele való megfogalmazásba, de azt gondolom, hogy erre nagyon, ettől még messze vagyunk. Én el tudom képzelni, hogy egy karrier lehetőség lesz később ezekből a formákból a későbbiekben választani. Tehát most én egy ilyen rugalmasabbat akarok, én most teljesen távban vagyok, én most bejárok az irodába, tehát nem csak azzal értek egyet, hogy különbözőek az emberek, és egyre szélesebb skálát kell egy vállalatnak átfognia, hanem azt is, hogy időnként erre, időnként arra van szükségem. Amit most látok, az, hogy ez most elképesztően szétfeszíti egy vállalatnak a keretét. Legyen ez adózás, információbiztonság, adatbiztonság, munkahelyi kockázatértékelés, mi számít munkába utazásnak, és tudnám ezeket sorolni. Tehát, hogyha ennek nekifutunk most egy vállalati környezetben, akkor mint a rikosé pattanunk szervezeti egységről szervezeti egységre, és csak a nehézséget látjuk benne. Ugyanakkor azt gondolom, hogy egy ponton így gondolkoztunk a távmunkáról is néhány évvel, vagy nem is olyan sok évvel ezelőtt. Szóval van már egy olyan paradigmánk, amiben ezt meg tudtuk ugrani, és azt kéne megnézni, hogy ez milyen kapaszkodókat ad a következőhöz.
Viki, te mit látsz? Mi az, amit már most is jól csinálnak a HR-esek, ami segít neked kapcsolódni ezekhez a szervezetekhez, akikkel épp aktuálisan dolgozol együtt?
Egy kicsit inkább átalakítanám a kérdést, mert ahogy így beszélgettetek, én abba gondolkoztam, hogy akadályok vannak, én azt mondanám, hogy lehetne mondjuk egy elosztott felelőssége helyett. Tehát nyilván, hogyha úgy közelítjük meg, hogy mindent a HR-eseknek kell megcsinálni, és én nem úgy vagyok kapcsolatban egy HR-rel gyakorlatilag, hogy van egy szerződésem, leszerződünk, elvárom, hogy ugye kapjak időnként fizetést, amivel megállapodunk, akkor valóban áthárítatok rengeteg feladatot. De hogyha azt mondjuk, hogy jelen pillanatban ez még gyerekcipőbe jár, és ez valahogy egy ilyen privilégium, hiszen annak kell lennie, hiszen egyrészt megbízok benned, mint munkavállalóba, hogy elmész, és lehetővé teszem, hogy megvalósítod álmaidat, akkor gyakorlatilag megtehetjük azt, Oké, te elmehetsz, ugyanakkor én nem biztosítom azt, hogy például, hogyha veled ott történik valami baj, akkor megoldom helyetted. Hanem ezt neked vállalnod kell, hogy te biztosítod magad számára, hogy igenis lesz interneted. És olyan minőségben tudod végezni a munkád, ahogy megígérted. Vagy hogyha adott esetben te közben utazol, nyilván nem a cég fogja ezt így kifizetni. Az egy másik kérdés, hogyha már abban dolgozunk, mindenki távolról dolgozik, és mondjuk van egy csapatépítő, ahol mindenkit összeszedünk a világ minden részéről, akkor hova akarjuk rakni ezt a felelősséget. De addig, ameddig a legtöbben mondjuk egy lokáción dolgoznak, és te máshol akarsz mondjuk dolgozni, akkor az a te budgetet, hogy te oda elkerült, te biztosíts saját magad számára azt a munkakörnyezetet, amit én amúgy elvárnák itt is, a székhelyen, és biztosítsd azokat a körülményeket, és hogyha te mondjuk a problémával ütközöl, bajba esel, akkor ezt te intézd. És hogy kifejezetten érdekes például ez a baleseteknek a munkaköre, hiszen nagyon szívesen elmennének rengetegen mondjuk az USA-ba, ami amúgy sajnos még a mai napig amúgy a legnehezebben megvalósítható, hiszen könnyebben megyünk akár Ázsiába, Dél-Amerikába, bárhova az egész világon távolról dolgozni, mint az USA-ba, bár valószínűleg ott is meg lehet ezt így tenni, nekem ebben még nincsen tapasztalatom, de ugyanakkor, aki oda megy, annak tisztában kell lennie azzal, hogyha mondjuk eltöri a kezét, az könnyen lehet, hogy beviszik a kórházba, és azt mondják, hogy ezt begipszelni mondjuk 11 ezer USD. És hogyha nem készültél fel arra, hogy mondjuk olyan biztosításod legyen, akkor nyilván nagy bajba kerülsz. Volt is olyan eset, ahol magyar munkavállaló elengedte amúgy, illetve a magyar munkáltató elengedte a munkavállalókat, elment, eltörte a kezét, és ahelyett, hogy kifizette volna ezt a 11 ezer dollárt, inkább azt mondta, hogy hát akkor adjatok fájdalomcsillapítót, és 2 nappal később itt volt Magyarországon. Tehát nyilván, aki elmegy digitális nomádnak, annak fel kell készülnie, hogy rengeteg kihívást neki kell elintéznie. És ez mindenféleképpen egy journey, nem csak magán a fizikai úton, hanem ez egy személyiség fejlődési aspektus is. És azt gondolom, hogy ezen a ponton még nem feltétlenül kell beleszállni a HR-nek abba, hogy ezt megnézze. Az adózási részt ezt ellenőrizni kell természetesen, mert senki nem akar abba belefutni, hogy kettős adózás legyen, csak azért, mert valaki kiutazik egy-két hétre, vagy egy-két hónapra. De ezen kívül szerintem nagyon sok minden kiszervezhető a munkavállalóra, és akkor nagyon könnyen elindítható ez a fajta életmód lehetőség, akár a juttatási csomag részeként, akár máshogy.
És ebből én örömmel hallottam meg azt, ahogy azt mondod, hogy a felelősségvállalás is mássá válik, és remélem, hogy ezt sikerül a hallgatóinknak is átadni, hogy ez nem csak feladatokat gördít a HR elé, hanem olyan lehetőségeket is, amikben máshogy kell gondolkodnunk magunkról, és nem feltétlenül a gondoskodó HR szerepébe kell megjelennünk, hanem nagyobb felelősségvállalást várhatunk el a munkavállalóinktól, vagy, és akkor én meg szeretném ezt is kihangosítani, vagy a kontribútorainktól, akik már nem feltétlenül munkavállalóink, hanem ilyen-olyan megbízási szerződésekkel, alvállalkozóként dolgoznak velünk, akár a HR szervezet részeként, akár a nagyobb szervezet részeként. És ugye amit, és lassan lekerekítjük, és záró gondolatok felé közelítünk, biztos mindjárt tőletek is meg fogom kérdezni, hogy nektek mi lenne az utolsó üzenetetek a hallgatóink felé, a HR-es kollégák felé. Az enyém azt hiszem leginkább az, hogy amit biztosan látunk, hogy nagy hullámban jön az a mindenféle szervezeteknek a platformizálódása, és ez alatt nem csak azt értem, hogy megjelennek az ételfutárok, és aki napközben menedzser egy cégben, az este elmehet biciklizni, miközben sportol, volt futárkodni is, hanem azt is, hogy mivel látjuk, hogy milyen nehéz jó munkaerőt szerezni, és mekkora kihívás ez, és egyre nagyobb kihívás Magyarországon is, kénytelenek vagyunk, leszünk egyébként, ahogy Biki is mondta, körbenézni, más helyekről is rekrutálni. Ez is egy lehetőség lesz, ami meg fog nyílni előttünk azzal, hogy a világ egy piactér és egy egy pool, amiből munkavállalókat tudunk keresni. Ez persze felveti a nyelv izgalmas kérdését is, hogy mennyire vagyunk erre felkészülve mi magunk és a szervezet. De hogy ez valami olyasmi, ami jön, tehát nem olyan nagyon lehet elbújni előle, sokkal inkább felkészülni rá. Szóval nekem ez lenne a záró gondolatom. Judit, te mit üzennél a HR-es kollégáidnak?
Mi HR-esek digitális nomád vagy hasonló kérdésekkel akkor fogunk foglalkozni, ha ez üzletileg fontos és fáj ennek a vállalatnak, vagy ha olyan kultúrát építünk, ahol például a rugalmasságra való gondolkodás nagy érték. Én inkább arra bíztatnám most a HR-es kollégákat, vagy bárkit, aki hallgat bennünket, hogy ezt a digitális nomád dolgot ezt egy gondolatkísérletnek kezelje, egyfajta metaforának, amiben ha belegondolunk az összes lehetőségében, nehézségébe, akkor elkezdünk arról gondolkodni, hogy hogyan tekintjük mi a munkát, hogyan tekintjük mi a munkavállalókat, hogy gondolkodunk munkaidőről, teljesítményről, egyenlő bánásmódról, vagy egyedi megoldásokról. Szóval egy gondolatkísérlet mindenkinek belefér, ugye?
Viki, záró üzenet, gondolat?
Én egyrészt szólnék a munkavállalókhoz, akár alkalmazottak, akár pedig vállalkozók, hogy legyetek picit szabadok, és tényleg gondoljátok át, hogy hogyan szeretnétek élni. Kezdjetek el beszélgetni olyanokkal, akik már hasonlóan élnek, és merjetek megtenni az első lépéseket. Mellette pedig szólnék a HR-esekhez is, hogy nyissátok meg ezt a párbeszédet, és merjetek velünk, akik már így élünk, és van tapasztalatunk beszélgetni, akár nem csak a digitális nomádságról, de akár a hibrid kultúráról is, akár a rugalmasságról, és akár az innovációról. És elképzelhető, hogy akár olyan perspektívákat és megoldási javaslatokat tudunk megnyitni nektek, amiket ti még el sem tudtok képzelni.
És ami igazán szép ebben a történetben, hogy HR-t is lehet bárhonnan csinálni, szóval bátorítunk titeket arra is, hogy próbáljátok ki magatok is. A Gem Podcast sorozatának digitális nomádok és milyen kihívásokat jelent ez, és milyen lehetőségeket nyit meg a HR számára adását hallottátok. Kalmár Elvira voltam, Laufer Vikivel és Pécsi Judittal. Köszönöm, hogy meghallgattatok minket.